Krisztusban, szeretett testvéreim! Bizonyára felfigyeltek arra, hogy az idők során rengeteg patinás és jól bejáratott szállóígét hamisítottak meg. És aztán így meghamisított formában adták tovább, így ívódott be a felnövekvő generációknak a tudatába, és ha valaki előáll az igazsággal, akkor talán még meg is mosolyogják. Több tucatot idézhetnék, de én mindössze kettőre hivatkoznék, ilyen meghamisított szálló ígére. Gyermek és fiatal koromban többször megfordultam itt-ott tornatermekben vagy sportarénákban, és nagyon sok helyen találkoztam ezzel a felírással, mens sana in corpore sano, ami édes anyanyelvünkön azt jelenti, épp testben, épp lélek. Akkor nem is gondolkodtam el rajta, egyszerűen lenyeltem ezt az önmagában ellentmondást hordozó butaságot, mert butaság. Később találkoztam ennek az eredeti változatával, ahogy azt még az első században Juvenalis, a nagy szatirikus költő, aki 60-tól 140-ig élt, megfogalmazta, és ő pedig ezt a következőképpen mondta. Corandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Mennek már van értelme. Ez így hangzik magyarul, imádkoznunk kell, hogy épp testben épp legyen a lélek. Ennek van értelme. Mert első változata épp testben épp lélek képtelensége. Hány és hány olyan emberrel találkoztunk, aki tolókocsiban ül, akinek talán hiányzik a keze, vagy a lába, vagy valami egyebe, és olyan értelmes, lelkileg olyan gazdag, olyan mély hittel megáldott ember, hogy messze leköröz bennünket, akik talán egészségesnek hisszük, vagy mondjuk magunkat. Tehát lám, itt vagyunk egy meghamisított szálló ígével, amit annak idején a lebukott rendszer belén táplált. Csak akik nem tudtak utána nézni, vagy nem akartak utána nézni, azok továbbra is azt mondják, hogy mens sana in corpore sano, holott egészen másról van szó, orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. És van még egy meghamisított, időközben szálló ígévé nem esedett gondolatmondás, amely valójában Pál apostolnak a mai szentleckében előforduló mondatátnak csavarja ki a nyakát, ad homlok egyenest más értelmet. Ugye visszaemlékeznek, a lebukott rendszerben azt mondták nekünk, azt tanultuk az iskolába, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez ismét az ellentmondást önmagában hordozó megfogalmazás, ilyen orbitális butaságot csak ők tudtak mondani, senki más. Pál apostol azt mondja a mai szentleckében, és az ő szavait forgatták ki, amikor így adták tovább a közmondást. Pál apostol azt mondja, aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Aki nem dolgozik, ne is egyék, vagy aki nem akar dolgozni, ne is egyék, akkor a különbség van. Olyan messze van a kettő egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, ahogy azt mondani szokták. De adódik a kérdés nyomban, hogy mi a gond Tesszalonikában, ha Pál apostolnak olyan kemény gondolatokat kellett felsorolnia, elmondania, amiket hallottunk a Szent Leckében, és az egész ebben a mondatban csúcsosodik ki, aki nem akar dolgozni, nem is, ne is egyék. Birtokomban van egy csodaszép könyv, egy monumentális munka, József Hozner a szerzője, aki Pál apostolról egy hatalmas, egy monumentális monográfiát készített. És ebbe a monográfiába József Hozner beledolgozott korabeli följegyzéseket, amelyek ezzel a várossal kapcsolatosak. Ezzel a várossal, ahol a Pál apostol megérkezett az evangéliumot hirdetni és embereket keresztényé tenni a keresztség szentsége által. És azt írja, idézve a korabeli dokumentumokat József Hozner, hogy Tesszalonika egy szabad kereskedelmi város volt, a matrózoknak pihenő helye, kalandokat kereső fellegvára. Ennek következtében polgárainak az erkölcse eléggé laza volt, annyira, hogy a kereskedelemben azzal dicsekedtek, ha át tudták verni, át tudták csapni egymást. Kíváncsian, tétlenül nézengtek legtöbbet az utcán, az oszlopcsarnokokban, a lóversenypályákon és a közfürdőkben. Jobban szerettek más bajával foglalkozni, mint a saját problémáikkal. És jobban szerettek mások támogatásából élni, mint saját munkájukból. A házasságban is csapodárok voltak, és hát a matrózok azok folyton részegeskedtek. Éjszakai lármák voltak, nem lehetett éjszaka pihenni a városban, főleg az örömtanyák környékén, írja József Hozner a korabeli dokumentumok alapján. Pál apostol tisztában van azzal, hogy a keresztvíz, ha érinti egy embernek a homlokát, akármilyen mély a megtérés, azzal még nem változik meg az embernek a természete. Induljunk ki csak saját magunkból. Hányszor megrendülünk, hányszor azt mondjuk, hogy na most tovább nincs, ettől kezdve megváltozik az életem gyökeresen, mert hát ez már nem méltó hozzám a keresztényhez, és aztán eltelik egy nap, kettő, és ott folytatjuk, ha ott folytatjuk, ahol abba hagytuk a megrendülésünk előtt, sokszor még mélyebbre zuhanunk. De tudta Pál apostol, hogy idő és kemény munka kell ahhoz, hogy ez az olyan, amilyen embermassa a kereszténységben, a kereszténységnek a tanaival átitatva lassan, de következetesen megváltozzék. Ezért már az első levelében olyasmikre inti a híveket, mert két levelet írt Tesszalonikába, ami pontosan, de pontosan azokra a problémákra ad választ, amit Hozner, József Hozner idéz a korabeli krónikásoknak az írásaiból. Azt mondja, Isten akarata az, hogy szentekké legyetek. Mindenki szentül és tisztességesen éljen feleségével. Üzletkötésben meg ne károsítsátok egymást. Rímel. Törődjetek a magatok dolgával, írja az apostol. Dolgozzatok a saját kezetekkel. És ezek után úgy látszik, hogy mégsem változtak meg a dolgok, ezért a második levelében, ebből olvastunk egy részletet, újra visszatér az apostol a problémákra. De most már nagyon keményen fogalmaz, úgy látszik, hogy betelt a pohár, elfogyott a türelme, híveivel szemben azt mondja, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. is a saját példájával érvel. Neki, mint az evangélium munkásának, aki párszor leírta, hogy méltó a munkása maga bérére, cséplő ökörnek ne kösd be a száját, idézve az Ószövetségi Szentírásból, jogában állna, hogy valamiféle honoráriumot kapjon azért, amit végez, de nem érezzel a lehetőséggel, kijelenti, én senki kenyerét ingyen nem ettem. És tudjuk az apostolról, hogy még a rabbi képzőben, Jeruzsálemben mesterséget is tanult, ez a korabeli szokásnak teljesen megfelel, ő sátorkötő volt, azaz szülő széke volt, amelyben sátorlapokat szőtt, eladta és abból tartotta fönn magát, és egy ilyen sátorkészítő családdal, Priscillával és Aquillásszal barátkozik össze, náluk lakik, közösen dolgoznak, és nyilván, amíg készült a sátorlap, az alatt a őket körülülő embereknek hirdette, magyarázta Isten ígéjét. Annyira keményen dolgozott Pál apostol a saját megélhetéséért, hogy egy helyen bátran le is írja, hogy egyedül csak a filippiektől fogadott el magán jellegű adományt. Tehát az adok-kapok viszonyban egyedül csak a filippiekkel volt. Jó tudjuk, Filippi az első európai város, ahová az evangélium megérkezik, ahová Pál apostol eljön. Akkor most jogosan föltennünk a kérdést mindannyian, hogy mi volt ennek a mai elmélkedésnek a célja. Az első célja mindenképpen az, kedves testvérek, hogy tudatunkban javítsuk ki az elferdített szálló igéket. Gondolom kapásból tudna mindenki mondani egy-kettőt, amit úgy gondolja, hogy elferdítettek. Jó ezeken elgondolkodni, mert végtelen nagy igazság van ezekben. Nekem mindig újra eszembe jut, amiképpen nézett az őskereszténység a korabeli pogány filozófiára. És azt mondta, hogy ott is vannak igazságmagvak. És ezért is lett később aztán a filozófia, a teológia szolgáló leánya. Aki teológiára, teológiát megy tanulni, az nem egyből teológiával kezdi. Annak 7 évre be kell ülni a filozófiára, nekünk annak idején heti 8 óránk volt, 2 éven keresztül. Ebből 2 filozófia történet és 6 pedig a filozófia 7 ágának az előadása. És ledöbbentem, amikor Kolozsvárra kerültem segédlelkésznek rögtön a végzés után 83-ban, és megismerkedtem pár filozófia tanszékre járó, ifjúsági órára jövő fiatallal, és nem hallottak, hogy a filozófiának 2 ilyen traktátusa is van, mint logika és kritika. Abban a rendszerben nem tanultak logikát és kritikát, mert nem volt szabad logikusan és kritikusan gondolkodni. Pedig hát ezekre épül minden, a logikára és a kritikára. Tehát próbáljunk kritikusan szembesülni a szállóigékkel, és ha van bennük valami igazságmag, azt akkor bátran építsük be az életünkbe, mert lehet, ha nincsen tételesen az evangéliumban megfogalmazva, de az mindenképpen örömhír, mert mondom, azt mondták az őskeresztények, hogy azok igazságmagvak. A második mondandóm, és egyben befejező gondolat is, egy kedves kis történettel vezetném azt be. Bruno Ferrero, Van ott fönt valaki című könyvecskéjében olvastam. Arról van szó a történetben, hogy a türelmes tanító néni azt magyarázza a gyerekeknek, az osztályban, hogy ezen a világon mindenkinek dolgoznia kell. Azért legyünk emberek, mert mindenkinek dolgoznia kell. Jelentkezik egy kislány, aki szkeptikus, és azt kérdi, hogy de valóban mindenkinek kell tanítónéni dolgozni? Hát a tanítónéni enged a 21-ből, azt mondja, na hát vegyük úgy, hogy majdnem mindenkinek kell dolgozni. Néma csend, és utána újra megszólal a kislány, és azt mondja, hát tanítónéni, ha én nagy leszek, akkor én a majdnem csoportba szeretnék tartozni. Majdnem csoportba. Hát sokan tartoznak a majdnem csoportba. Azért tartunk itt, ahol tartunk. Azért tartanak ott mások, ahol tartanak, mert kevesebben tartoznak a majdnem csoportba. Ezért nagyon fontos tudatosítani, amikor munkáról van szó, hogy a munka az nem büntetés. A munka az életünknek fontos része, a legfontosabb egyik része. Lehet a szellemi munka, vagy fizikai munka, mindegy. Ez a munka engem alakít, megváltoztat, minősít. Csak hogy jó lenne magunkban nézni, hogy milyen az én munkamorálom. Örömmel dolgozom-e? Higgyék el, az örömmel végzett munka nem fáraszt el, semmiképpen sem, akármilyen nehéz legyen. Én ha reggeltől estig kaszáltam fiatal koromban, nem fáradtam el, mert öröm volt kint lenni a szabadban. Hogy bármilyen munkát végzünk, ha örömmel tesszük, nem fáradunk el. De gondolkozzunk el azon is, hogy következetes, becsületes, minőségi, pontos te a munkám. Milyen példát adok. Nekem a keresztény embernek selejt a kezemből nem kerülhet ki. Semmilyen tekintetben. Semmi olyat nem vállalhatok el, amit nem tudok megtenni. Hányan vállalkoznak ilyenre. Tudnom kell azt is, hogy munkámmal Istennek a munkatársa vagyok. Építerünk el ezt a világot. Annak dacára, hogy hallottuk, hogy az evangéliumban egyszer kőkövön nem marad, minden elmúlik. Ez igazság, ez dogma, ez hittétel. Ez a világ el fog múlni. De ez nem ment fel bennünket attól, hogy ma és holnap után és életünk minden napján utolsó leheletünkig ne a majdnem csoportba tartozzunk, hanem abba a csoportba, aki gyerekként a tanulás területén, vagy ifjúként a tanulás a munka területén, egészen öregkorunkig minden korban elvégzi a maga munkáját. Mert ha elvégezzük a magunk munkáját, akkor ezzel üdvösségünket készítjük elő. És ha szellemi, lelki arcunknak a szépségét belevetítjük a munkába, beleépítsük ebbe a tájba, ebbe az adott közegbe, amit világnak nevezünk, akkor nem csak a világ lesz szebb, hanem ez visszatükröződik ránk, és ettől a mi arcunk, a mi lelkünk arca is szebb, istenibb, egészen más lesz. Hát ezeket szerettem volna az évközi utolsó vasárnapon kedves testvéreinek elmondani. Próbáljunk a magunk erejéhez mérten kiosztott munkánkban, vagy választott hivatásunkban napra készen, örömmel megtenni azt, amit meg kell tennünk Isten dicsőségére és örök életünknek szállóaként. Amen.